153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a vonal túlsó végén történészünk Végső István. Köszöntelek nagy szeretettel.
Üdvözlök én is mindenkit.
Ahogy megszokhatták hallgatóink, Kiskunhalas, illetve a környékbeli települések történetével, helytörténetével szoktál nekünk szolgálni. Mi lesz a mai téma?
Kunfehértóra fogunk most így képzeletben elutazni. Teszünk egy időutazást. Ugye nem olyan régen elhangzott, egy szerintem nem túl jól megfogalmazott mondat, mivel hogy ugye maga a községi nyilvánítás vagy alakulás, az ugye 70 éves most Kunfehértó, és ezt meg is ünnepelték a nyáron, és azt hangzott el, hogy az ottani községvezető részéről, hogy hát nekünk nincs még nagy történelm, még csak 70 évesek vagyunk. Hát ez azért engem szíven ütött. Egyrészt a 70 évben is már történtek fontos események, és a 70 év se semmi. Másfelől, hát Fehértó pusztának, Inokának, Füzesnek, Debeáknak, amik most így nagyjából Kunfehértóhoz tartoznak, vagy teljes egészében, vagy részben, hát ezeknek is komoly történetük van. Mi most azért elsősorban Fehértó pusztára fogunk majd 1945 előtti időszakból koncentrálni, de hát azért ne felejtsük el, tehát ezek Halas részei voltak, a mi nagy határunknak a részei. Mi ezeket igyekeztük fejleszteni is ráadásul. Annak a bizonyos 112 000 kataszterholdnak volt a része Kunfehértó, és ez egy kedvelt helye volt a halasi polgároknak. Ugye szerettek oda kiállni, strandolni, villát, nyaralót építettek, gazdálkodtak ott természetesen. Én nekem számtalan adatközlöm elmesélte 45 előtti időszakból, hogyha kicsit melegebb volt az idő, akkor szépen befogtak a lovaskocsiba, és kimentek oda, vagy kirándultak az erdőben, mert ugye ott egy nagyon nagy erdő volt, egy tölgyfaerdő, városi erdőnek is hívták, vagy hát kimentek a tóra, tehát és akkor ott tudtak ugye strandolni. Ugye nagyon fontos, a tónak a létrejötte is, majd erről is majd fogok egy pár szót mondani. Tehát, hogy egy kedvelt hely volt, én nekem sokszor az az érzésem, hogy ez egy kicsit ott Fehértón feledésbe merült, hogy ez egykor Halas része volt, és Halasnak egy kedvelt része, tehát nem egy elhanyagolt területe volt. Ugye vasút is lett ott előbb-utóbb, és fejlesztések voltak tényleg. Még az utolsó pillanatokban, mielőtt elszakadt volna Fehértó, Halastó, még akkor is a városi képviselőtestület igyekezett oda fejlesztéseket vinni, pénzt ölni az ottani infrastruktúrába. Szóval azt gondolom, hogy ezt azért most érdemes egy kicsit helyre tenni, és hát majd lehet, hogy csodálkozni fognak néhányan, akik egyetértettek ezzel a mondattal, hogy 70 évesek vagyunk, de nincsen tört, és hát még nem tudunk a múltról beszélni olyan nagyon sokat, hogy azért 45 előtt, vagy 52 előtt nagyon sok minden volt Fehértóval kapcsolatban, amiről érdemes tudni, mert a múlt része, és adatálva van, dokumentálva van, meg van írva, ugye Bura István, illetve Végső István is írt Kunfehértó történetéről egy-egy könyvet, voltak nagy gyűjtői ennek a területnek, adatgyűjtői, régészeti feltárásokat is végeztek ott, úgyhogy talán érdemes lesz erről bővebben beszélni.
Nagyon köszönjük, mert én azt gondolom, hogy mindaz, amit elmondtál, hogy Kiskunhalasnak egy kedvelt területe volt Kunfehértó, mielőtt önálló lett, ez a feladata ma is tulajdonképpen működik, hiszen te magad is a Kiskuntábor fiatal kisdiákjaival oda sétáltál az ottani erdőben, illetve nagyon sokan ma is megteszik ugyanazt, amit elmondtál, hogy fogják magukat biciklivel, reméljük egyszer majd bicikliúton, vagy autóval, kimennek, úsznak egyet, tehát Kunfehértó tulajdonképpen a feladatköre ugyanaz idézőjelben a Kiskunhalas lakóinak a számára. És hát valóban a történelemben érdemes tisztában lenni.
Tehát kezdjük ott, hogy a régmúlt őskor, ókor időszakából is már nagyon sok mindent tudunk. Révész György, a halasi régész, Trilszlam, Mátyás, Kőhegyi Mihály, Bicó Piroska, Borák József, ők mind-mind határbejárásokat tettek, vagy régészeti feltárásokat végeztek. A bronzkorban, bronzkorból már találtak 3500 éves cserépedényeket Fehértón, tehát ez egy lakott terület volt már az őskorban is. A Kovács tanyánál, a Szűst tanyánál, a Szlenicskó tanyánál, Inokán, a Zsabai tanyánál is már találtak egyébként szarmatasírokat, szarmatákra utaló jelet, tehát mind a római korban szintén, ha nem is lakott volt, de volt valamiféle kapcsolata a rómaiakkal, ugye az itteni szarmatáknak. Tehát sok minden a Várhegyen, ami egy ilyen külön ugye helynév ott Fehértón, ott is találtak sok minden tárgyat. amik arra utalnak, hogy ez mindig egy lakott terület volt. Tehát szerettek ott élni az emberek, tehát nem igaz az, hogy mondjuk 70 éve kezdődött ott csak el az élet, hanem már több ezer éve, tehát akár mondhatjuk, hogy akár 5000 éve is már lakták Fehértó pusztát és Fehértó környékét, természetesen ilyen népvándorláskori népek, mint a szarmaták vagy az avarok is, és aztán pedig később ugye a magyarok is megjelennek ezen a területen.
Ennek nagyon örülök, mert édesapám az általános iskoláját, ott az Inoka pusztáligó általános iskolába, a környékbeli általános iskolába töltötte, és a tanyájuk is ott volt. Nagyon örülök, hogy ilyen régi történetre tekint vissza ez a terület. No, most jön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk Végső István történésszel a beszélgetést, a Kunfehértó történetéről mesél nekünk, és mint megtudtuk, igen régi múltra tekint ez vissza. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Végső István történész Kunfehértó történetéről mesél nekünk, amely ugye önállóságának 70 éves szülinapját ünnepelve, de messze nem 70 éves a története. Ugye megtudtuk, hogy tulajdonképpen már több ezer, tekinthetjük akár 5000 évesnek is, hiszen emlékek, szarmata emlékek, illetve egyéb tárgyi emlékek kerültek elő a területről. Számomra új, hogy ennyire szerves része volt például Kiskunhalasnak Kunfehértó az önállósága előtt, de hogy gyakorlatilag mai napig is ugyanazt a funkciót tölti be, hiszen a Kiskun táborba te ott sétáltál a fiatalokkal, nagyon gyakran járnak ki biciklivel, autóval fürdeni, ma is a halasiak. Halljuk, nagyon kíváncsiak vagyunk Kunfehértó történetére, hiszen szerves része a kiskunhalasiak életének is.
Nagyon fontos, most még nem tudunk elszakadni a régészeti lelőhelyektől, most már ugye a magyar középkorban vagyunk, a magyar kereszténység idejének is fontos része volt az, hogy templomokat építettek, ezen a területen is valószínűleg volt templom, nem véletlen a hely név, templom 1, ahol egy nagyon fontos régészeti leletegyüttes került elő. Egyesek szerint hamisítvány, mások szerint valójában a középkorban nagyon ismert Sinka mesternek a kincsei, 14.-15. századból való arany és ezüst tárgyakról beszélünk. Akkor Bibó Károlynak a birtokán találták meg. Szilárdi Áron is ott volt a leletmentésnél. Neki is szóltak, hogy talált valamit, kimosott a víz, ez közel van ugye a tóparthoz, valamit kimosott a víz, 1876-ban járunk, tehát Szilárdi is kint jár azon a területen, ő is leírja azt, hogy mit látott ezzel kapcsolatban, és hát ez mai napig is az egyik legértékesebb kincslelete egyébként magának Halas környékének is. Ugye ehhez hasonló Haras környékén van, Balotaszálláson van, és hát ezt a Fehértóit szoktuk még így igazából kiemelni leletgazdagság szempontjából. Úgyhogy nagyon fontos volt ez is. Különböző kunsírokat is találnak Inokán, Fehértón és Debbeákon, tehát ez is nagyon fontos. Komoly vita van azon, hogy az első okleveles említése az vajon mikor datálódik. 1473-at szoktuk mondani, nekem ezzel van egy kis vitám, szerintem nem, ugyanis az akkori majsai kun kapitány, vagy hát most akkor mondjuk kicsit népszerűbb lenni, kun alispánok, azoknak volt egy okleveles említése, szokás szerint ilyen birtokvita, meg birtokleírásra kapcsolatos oklevéről van szó, Csólyost, Majsát és Kömpöcöt említik, és mellette említik Fehértót. És nagyon sokan azt mondják, hogy ez a Fehértó a mi Fehértónk. Én azt mondom, hogy szerintem ez a szegedi Fehértó. Sokkal közelebb van a régió szempontjából Szeged, és a Szeged melletti Fehértó, mint a mi halasi Fehértónk, tehát a Halas alatt lévő délre található Fehértó. Ebben van egy kis vitánk, én nem feltétlenül értek ezzel egyet, hogy ez ilyen. Az biztos, hogy a leírás alapján viszont nagyon stimmel a dolog, mert az a várhely, ami le van írva, az nagyon hasonlít arra a várhelyre, amit a régészeti feltárások mutatnak, tehát hogy van egyfajta hasonlóság a régészet és az oklevelek leírása között, de mondjuk azt, hogy nem tudjuk ezt pontosan. Aztán ugrunk egy viszonylag nagyot, Dózsa György csapatai ugye Halas környékén is járnak, és van egy legenda, hogy valahol elástak kincseket, és hát ez Fehértó kapcsán is felmerül, ugye Tázlár kapcsán is felmerült, hogy esetleg abban a határrészben ásták el a kincseket. Ha egyáltalán voltak ilyen kincsek, ezt sem tudjuk pontosan, de Fehértó neve is felszokott ezzel kapcsolatban merül. Aztán ugye jön a török kor, elpusztul, ugye maga Halas is pusztítják, csak mindig újra telepítik, kivéve a 15 éves háborúba. De hát Fejét a pusztát nem tudják újra telepíteni ilyen gyorsan, de már említik, mint Halas része, tehát Halas pusztája 1560-ból, ekkor még néptelen pusztaként. Aztán később már nem egyértelmű, hogy néptelen vagy nem néptelen, 1570-ben és 1578-ban is említ ezt a területet. Aztán egy nagyon fontos, és hát egy kicsit feledésbe merő dolog, a mostani Kunfehértől és Jánoshalma között volt egy jankocsfa palánka, tehát egy ilyen palánkvár, amit még a nagy török utazó Evlia Cselebi is leírt abban az időszakban, a 6. században, és Nagyszeder István is próbálta rekonstruálni, lerajzolni, hogy körülbelül hogy nézhetett ki a leírások alapján. Egy egészen nagy palánkvár, ami körül volt véve vízzel, és a magyar csapatok is, török csapatok is ide-oda portyázgattak innen vagy arra felé. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos. Aztán ugye bekövetkezik a jászkunságnak az eladása 1702-ben, és hát így ezáltal ugye Kunfehértó is eladásra kerül gyakorlatilag ugye Halas részeként, a német lovagrendhez, majd a pesti invalidus házhoz kerül, majd pedig megtörténik ugye a redemció 1745-ben. Tehát így tudunk előre haladni a történetben, és már ilyen nagy történetírók, mint Tóth János, aki először írta meg ugye Halas történetét, már ő is említő, hogy mennyire kedvelt és szép hely ez a Fehértó, milyen szép nagy erdők vannak ott, milyen jó a tó vize, ami nagyon hasznos. Úgyhogy hát megindul egyfajta betelepülés is a 19. századtól, tudjuk ezeket a pontosabb adatokat. 1869-ben már 246-an élnek Fehértó pusztán. Hangsúlyoznám, ez nem Kunfehértó, tehát Kunfehértó nagyobb, ugye ott már egyéb más pusztarészek is vannak, én Fehértó pusztára koncentrálnék most elsősorban. 1890-ben már 351-en élnek ott, de akkor most ugorjunk egy kicsit még nagyobbat, 1930-ban már 1279-en élnek ott. Tehát, hogy ez már valóban egy viszonylag nagy számnak mondható. Itt voltak mindig ilyen legendák a falu községi alapításával kapcsolatban, azt mondták, hogy itt nem is élt senki, volt két tanya, és kész. Na, ez nem igaz. Ez nem igaz természetesen. Tehát csak Fehértó pusztán 1279-en éltek, már 1930-ban is. Kövesutak létrehozása nagyon fontos, ugye a századfordulón 1902-től a Mékúti útnak a meghosszabbításával már kövesút éri el majdnem Fehértót, de a határát mindenféleképpen, aztán a két világháború között 1927 és 30 között kövesút épül, ugye egészen a vasútállomásig, ami pedig 1903-ban létesül, tehát 1903-tól van vasút Fehértóra, ugye, ami meg ugye Baja, illetve annak idején még Regőce, az most már átesik szerb területre, arra felé már ment vasút, tehát a felső bácskában már volt vasút. Úgyhogy mondtad, hogy vannak ugye iskolák, ugye inokai iskola. Népszerű volt a füzesi iskola, az olyan jó 8-10 kilométerre volt a fehértóiaktól, annyit kell gyalogolni, és végül megalapítják, illetve felépítik 1913-ban az útmenti iskolát, ami viszont már csak ilyen 1-3 kilométerre van a fehértói gyerekektől.
Innen fogjuk folytatni Fehértó történetét. Én azt gondolom, hogy én nagyon büszke lennék, ha kunfehértói lennék, hogy ilyen szép és gazdag a története ennek a településnek. Ezt fogjuk folytatni Végső István történésszel, aki maga is könyvet írt Kunfehértó történetéről, tehát ezt is ajánljuk szeretettel. Térünk vissza hamarosan, zene után, maradjanak velünk hallgatóink.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, melyben Végső István történész tárja elénk Kunfehértó történetét. Nagyon érdekes dolgokat meséltél eddig is, és mivel Kiskunhalasnak szerves része volt hosszú ideig, hozzátartozott ez a csodálatos, szép erdős tó, tulajdonképpen nagyon izgalmas, amiket megtudtunk, én magam sem gondoltam, hogy ilyen hosszú és szép múltra tekint vissza ez a település, és ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy a vasút az mindjárt az 1903-tól van, sőt, kövesút is épül, gyakorlatilag néhány évtized múlva, és tulajdonképpen már ekkor 1200-an vannak, pusztán a Fehértó pusztai részen. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon népszerű település. Halljuk a folytatást.
Mindig meg voltam szólva, hogy ugye vannak ilyen tragédiák, és azokról is beszélek, hogy mindig a szép dolgokról beszélek. Azért most akkor kanyarod, szerintem eddig szép dolgokról beszéltem.
Eddig szép dolgokról.
Legyen egy kevés tragédia is, sajnos az is volt. Pont itt a századfordulón, amiről beszélünk, ugye a református gimnázium egyik igazgatója, Halasi nagybirtokos, a Kiffer körtének és annak a kultuszának és a termesztésének a megteremtője, Szatmári Sándor sajnos itt lelte gyakorlatilag a halálát, ha nem is itt halt meg, de itt szenvedett egy borzalmas lovas kocsis balesetet, itt borult föl, ebből is látszik, hogy nagyon szerették a halasértet, járkáltak ki, ahogy mondtuk is, meg te is mondtad, én is mondtam, hogy szerettek ide kijárni, sajnos itt borult föl egy lovaskocsival, és hát több hónapos szenvedés után meghalt végül Kiskunhalason. Tehát ilyen tragédiák azért csak fűződnek. Sajnos voltak innentől kezdve, hogy van vasút, természetesen vannak vasúti balesetek is, de ebben most nagyon nem mennék bele. Szeretnek itt vadászni, tehát vannak vadászbalesetek is, de ebben most nem menjünk annyira bele. Ami nagyon fontos, és szeretem kiemelni, 1920-as adatokat fogok hozni. Ugye azt szokták mondani, hogy hát bezzeg, amikor megalakult végre ez a TS falu, 1952-ben, hát akkor jött el a szabadság, mert hát addig mindenki cseléd volt, és gyakorlatilag ilyen rabszolga munkát végzett, és mindenki ilyen elnyomásba jött. Na most mondom az adatokat ezzel kapcsolatban, a Központi Statisztikai Hivatal adatait 1920-ból, hogy is nézett ki a foglalkozási arány. A birtokosok aránya 68% volt, a munkások aránya 10%, az ipari dolgozók aránya 3%, a közszolgálatban 0,5% dolgozott, egyéb 3% volt, és most tessenek figyelni, cseléd pedig 14% volt. Tehát ennyire igaz az, hogy mindenki ilyen rabszolgaságba élt, meg cseléd munkába. Teszem hozzá, a cselédek se éltek rabszolga munkába egyébként, mert kaptak kosztot, kvártét, és még fizetést is természetesen. Azt gondolom, most nagyon sok ember szívesen belemenne ebbe, hogyha olyan birtokoshoz kerül természetesen, aki szereti a cselédeit, szívesen belemenne ebbe az életmódba, hogy gyakorlatilag nem kell semmit se fizetnie, megkap minden ellátást, és még fizetést is kap a munkája mellé. Úgyhogy ennyit erről, ezt azért szeretem elmondani, hogy itt azért nem egy rabszolgaság volt.
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy nagyon személyes dolgok jutottak eszembe, miközben meséltél. Nekem az őseim mind a két ágon, mind a két vagy négy nagyszülői ágon tulajdonképpen Kunfehérton volt birtokos, hogy így mondjam, és voltak cselédjeik, akiket nagyon szerettek, és nagyon jó és virágzó gazdaság működött. Tehát, hogy azért ez tényleg érdemes aláhúzni, hogy majdnem 70% tulajdonképpen birtokos volt ezen a területen. Na, tehát, hogy ezek a családi emlékek, történetek megvannak, úgyhogy itt azért egy nagyon szép virágzó Fehértó volt előtte is, sőt.
Sőt, kiemelném, hogy, és akkor menjünk bele most itt a fejlesztésekbe, van egy olyan réteg, aki azt gondolja, hogy minden 1945 után, vagy 1950 után történt, ez nem igaz. Ott mint a kertészetek, mint a gazdaságok voltak Fehértó pusztán. Olyannyira, hogy országgyűlési képviselők nem a mieink, idegenből jött országgyűlési képviselők és politikusok jöttek megtekinteni ezeket, ezek le vannak írva szépen a két világháború közötti újságokba. Olyan szinten József főherceg eljött meglátogatni gyakorlatilag az egyik fehértói mintagazdaságot 1937-ben. Úgyhogy itt voltak fejlesztések, nem igaz, hogy minden 1950 után kezdődött, 1945 előtt is nagyon nagy élet volt itt, sőt elmondom, hogy 1941-ben már 1400 fő lakik a területen, tehát már 1400 fő, majdnem 1500-an lakják már Fehértó pusztát. 1930-ban elkezdődik a strandfejlesztés. Nagyon sokan fehértőiek azt mondják, a 60-as években indult el gyakorlatilag a strandfejlesztés. Ez nem igaz. 1930. július 6-án volt az átadása a fehértói strandfürdőnek, hatalmas nagy kabinokkal. Erről vannak fotók, képek, ennek utána lehet egyébként nagyon egyszerűen nézni. Ekkor kezdenek el épülni egyébként tömegesen a különböző halasi családoknak villái és nyaralói a környéken. Ezeknek egy jó része még mindig meg. Úgyhogy ezeket érdemes azt gondolom egy kicsit ilyen szemmel is nézni, hogy itt azért van fejlődés. Erdei Ferenc is szociográfusként megemlít, hogy milyen szép hely ez a Fehértó, nagyon fontosnak tartja kiemelni, amiről most még nem beszéltem, de most eszembe jutott természetesen, hogy ugye ezek ilyen a Pannon-tengernek a maradványai, ez a Fehértó, Sóstó, ezek ugye utalnak arra, hogy ezek más típusú tavak, mint amik általában vannak, tehát ez a Fehértó is, meg a Sóstó is arra utal, hogy ezek a tengerből visszamaradt ilyen tengerszemek. Úgyhogy természetesen elérkezünk 45 utánra, ekkor van földreform, ekkor elindul a TSZ-esítés, majd 1950 környékén, hát ugye nagyon fontos, ezt mindenki tudja szerintem fejlődött, hogy az első TSZ, meg a legfontosabb TSZ, az a Vöröshajna TSZ volt róla egy utca is elnevezve, aztán megalakul a Fehértói Állami Gazdaság, az persze tönkre megy, és lesz belőle a Kiskunhalasi Állami Gazdaság, Ezekben nem mennék bele, mert ezek ilyen nagyon bonyolult folyamatok, de érdemes ezeknek utána olvasni, hogy hogy is zajlott. És nagyon fontos még, mielőtt még elszakadt Fehér tó, ugye ez még nem is az elszakadás ideje, mielőtt elszakadt Fehér tó, 1950-ben Zólyomi Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a botanikus az, aki felfedezi a virginiai holdrutát, ami ugye Európába elvileg, itt, meg még Németország bizonyos kisebb területein terem csak meg. Tehát, hogy ugye, és ez benne is van Kunfehér tó címerébe, ez a növény, tehát ez egy nagyon ritka növény, sajnos idén mi nem találtunk belőle semmit, a nagy szárazság miatt valószínűleg elszáradtak, ez egy páfrány, és ott Fehér tón is, az erdőben is, csak egy ilyen, körülbelül én tippelek most egy olyan 100 négyzetméteren terem meg. Tehát például már az út másik oldalán már nem terem meg. Egy nagyon különleges, mai napig nem értik egyébként a botanikusok, hogy ez hogy kerülhetett oda, hogy csak ott terem meg, hogy nem lehet tovább telepíteni. És ez még Halas idejébe történik, ugye? Tehát ekkor még Halas része egyébként, Fehér tó puszta. Házi Árpád belügyminiszter az, aki 1951-ben rendeletet ad ki a községé nyilvánításra, ekkor még Bács-Fehértónak hívják, tehát a rendelet szerint még Bács-Fehértó, fölmerül az, hogy Kis-Kunfehértó legyen, aztán végül pár év múlva Kunfehértónak nevezik el, de még mindig vannak olyan fehértójak egyébként, akiknek a személyigazolványába vagy a személyes adataiba Bács-Fehértó van beírva születés helyként. Ugye megkezdődik a telepítés, megkezdődnek a telkeknek a kiparcellázásai, kimérései, ugye Rákóczi utca, Jókai utca, Petőfi utca, Adi utca, Kossuth utca, Szabadságtér, Úttörőtér, ezek az első utca nevek Fehér tó tekintetében. Aztán elérkezünk az 50-es évekbe, és itt megint egy nagyon fontos dátum, és hát ez most már itt már benne vagyunk a 70 éven belül, ami állítólag ott nincs, nem történt semmi. 1956, elérkezik az 56-os forradalom. Október 27-én már vannak tüntetések, mind a fehértói állami gazdaságban, mind a magtermelő gazdaság területén. Nagyon sokan lázadoznak a kommunista rendszer ellen, vörös csillagokat tépkednek le, vörös zászlót távolítják el, Lukács László iskolai igazgató lesz a Nemzeti Bizottságnak az elnöke, őt választják meg, megkezdődik a nemzetőrségnek a felállítása, aztán pedig ugye hát tudjuk, ez csak egy 13 napos forradalmi szabadságharc, megkezdődik a megtorlás, Holub Istvánt, királykisillést, Kapitány Jánost elbocsátják az állásából azért, mert részt vett a forradalomban. Lukács Lászlót, illetve Sasvári Bélát pedig börtönre ítélik, mert szervezték a forradalmat és részt vettek abban. Természetesen valóban van strandfejlesztés ebben az időszakban is, 1959-től, egyébként ekkor nyílik meg a köztemető is, tehát hogy megkezdődik egy ilyen fejlesztés a tanácsházát, és ugye már az 50-es években fölépítik. 1960-ban már 2366 fő élt itt, 1980-ban 2397 fő élt itt, egyébként mostani adatok szerint olyan 2050 fő körül van a jelenlegi lakosság. 1960-ban TS községi címet kapott, ez egy ilyen megtisztelő cím volt az akkori világban. Ugye a strandról ismert igazán Fehér tó, azt gondolom ez a húzó erő mindenféleképpen, az ottani táborok, az ottani úttörőtábor kiépülése, az ottani különböző mindenféle nyaralók, amiket ugye mindenféle ilyen máv, meg papírgyár, meg nem is tudom, tehát sok mindenki hozott ott létre, de hagyj emeljek ki egy nagyon érdekes dolgot. 1978-ban volt egy nagyon komoly irodalmi tábor is ott, ami nagyon fontos volt, országos visszhangot kapott, de már a rendszerváltás környékén 1987-ben volt egy Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a KISZ és a Hazafias Népfront által létrehozott egy ilyen társadalmi, történeti, politikai vitatábort is, ahol ilyen nevek szerepeltek, mint Benda Kálmán történész, Fried István irodalomtörténész, Stumpf István politológus, illetve Kupa Mihály. Ilyen emberek voltak akkor ott Kunfehértón egy ilyen rövidebb ideig tartó vitatábor kapcsán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket nagyon fontos kiemelni. Ki lehet emelni 1988-ban, hogy ott lövik ki az első halasi pumát, amiről azt gondolják, hogy puma, de aztán ugye kilőnek gyakorlatilag azt hiszem két farkas családot. Az első farkas család érdekesebb, azt jobban mutogatták, illetve hát abból is azt hiszem talán a hímet lövik ki, a többiek megmenekülnek. Most egyelőre még a második pumát még mindig vadásszák, nem tudjuk, hogy Fehértón lövik-e ki azt is, úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos erre rámutatni, és hát ugye azóta is ott Fehértón vannak fesztiválok, különböző programok, van fejlődés, természetesen. Most már gyakorlatilag majdnem mindegyik utca kapott hőburkolatot, tehát ez is nagyon fontos kiemelni maga. A strandfürdő területet is mindig fejlesztik, és van fejlődés a község területén, úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt így egészében lássuk, hogy ez hogy is jutott el idáig.
István, nagyon szépen köszönjük, hogy Kunfehértónak, ennek a nagyon-nagyon közkedvelt községnek, településnek a történetét megosztottad velünk, hiszen rengetegen járnak oda, és egész más úgy tekinteni rá, hogy tudjuk, hogy tulajdonképpen már 5000 évvel ezelőtt vannak ott emberi nyomok, hogy így mondjam, és életnek a nyomai, hogy itt egy nagyon gyönyörű, sokunk szívéhez közel álló településről van szó. Köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottad mindezt velünk.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Akit esetleg tovább érdekel, ugye elhangzott, hogy te magad írtál könyvet Kunfehértó történetéről, ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.